Úgy hiszem, hogy nagyon sok embernek van szüksége arra, hogy időről időre megújuljon. Nagyon sok ember van a világban is, és keresztény körökben is, akik időről időre azzal szembesülnek, és azt látják meg saját maguk életében, hogy egy kicsit elfáradtak. Egy kicsit megfáradtak, egy kicsit beszürkültek, egy kicsit unottá váltak. És hát sokféle jelzővel lehet illetni azt az állapotot, amikor az ember belekerül egy olyan érzelmi, fizikai, lelki spirálba, ami így lefelé húzza, és azt vesz észre magán keresztényként, hogy hát már nincs meg az a lelkesedésem, nincs meg az az örömöm, nincs meg az a túláradásom, az az első szeretet, az a lángolás, ami úgy tombolt és égett bennem, amikor újjászülettem és a gyülekezetbe kerültem, ez valahogy már nem azon a hatásfokon ég, ez a tűz már, ha ég is, akkor nagyon halványan, de lehet, hogy már csak éppen, hogy csak pislákol vagy parázslik. És szembesül az ember azzal, hogy ugyan szürkévé, egyhangúvá vált az élet, a hétköznapok, a vasárnapi tanítások időről időre, úgy egyik napról a másikra, hogy felfrissíteni egy picit, de másnap már, vagy a keddi, vagy a szerdai napon már megint ott vagyok, ahogy az előző szombaton voltam, hogy alig várom, hogy vasárnap gyülekezetbe jöjjek, hogy újra valami picit fölrázzon, de aztán megint ez a hullámvasút kezdődik újra, újra, és az ember nagyon sokszor azzal szembesül, hogy bizony elfárad. Úgy hiszem, hogy az év bármely napján lehetne beszélni, és lehetne tanítani a megújulásról és a frissességről. Hát még így az évnek az elején, az első alkalmán, amikor úgy időnként úgy érezzük, hogy valóban most van valami új, kezdődik valami más, egy új év mindenféleképpen, és hát most nekifeszülök, és oda teszem magam, és most ez az év ez más lesz, mint az előző, ez az év ez jobb lesz, ez az év ez boldogabb lesz, ez az év ez gazdagabb lesz, áldottabb lesz, és nem engedek semminek. És jó, hogyha megvan benned ez a belső indíték, de vannak keresztény testvéreink, és lehet, hogy te is ilyen vagy, akinek időnként kell kívülről egy kis motiváció, hogy kicsit fel legyen tüzelve, fel legyen piszkálva, mert nem mindenki tanulta még meg, és nem mindenki képes arra, hogy önmagát gerjessze a Szent Szellem által, és hogy akár egyedül, mikor szembesül és meglátja ezt magában, hogy kicsit leült, egy kicsit kifakult, akkor hogy föl tüzelje saját magát. Amikor arról beszélek, hogy föltüzelni saját magunkat, akkor nem egy öngerjesztő, önszuggeciós, valami meditációs dologra gondolok, hanem arra a bibliai mintára, arra a bibliai szellemi törvényszerűségre, amit alkalmazott maga Dávid is, amikor különféle csüggedésekben, különféle próbákban, különféle nehézségekben volt, amikor fájdalmakat élt meg, amikor keserű dolgok érték hosszú-hosszú időn keresztül, akkor ő saját magához szólt, és szólt a saját lelkéhez, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél az ő jótéteményéről. A Zsoltárokban rengeteg helyen olvasod ezt, mondjuk a 103-as Zsoltár ezzel kezdődik, azt hiszem. Úgyhogy érdemes ezen elgondolkozni, és érdemes megnézni azt, hogy mi nem vagyunk olyan rossz helyzetben, mint amilyen helyzetben volt Dávid, akinek az életére törtek, akinek semmilyen nem volt gyakorlatilag a pusztában, barlangokban élt, miközben ott volt felette az elhívás, és ott volt Istentől a felkenetés, hogy ő lesz a király, és pont az ellenkezője jutott akkor abba az időben neki, nem hogy király nem volt, hanem számkivetett volt, és az országnak a számkivetettjeivel töltötte együtt az időt. Éveken keresztül. Ő képes volt arra, hogy saját magát felgerjessze, ő képes volt arra, hogy azokat a gyönyörű zsoltárokat, amiket olvasunk, azokat ő megírja, és gondolkoztam sokat azon, hogy neki ez működött, és hogy nekünk időnként úgy érezzük, úgy érzékeljük, hogy hát hiány vagyunk ennek a fajta felfrissülésnek. Nem arról beszélek, hogy mindig az a fajta vidám öröm érzés kell minket eltöltsön, mint amikor születésnapunkkor felköszöntenek, és egy csomó ajándékot kapunk, és az a hurrá optimizmus van, hú, de jó, minden nap ilyen kellene legyen, hanem arról, hogy a világban érnek minket dolgok. És szükségünk van segítőre, mert egyedül nem megy. És Ez a mai üzenetemnek a témája és a címe, hogy hogyan lehet megújulni a Szent Szellem által, és elég messziről kezdem ezt az üzenetet, aztán jutunk, ameddig jutunk, de mindenképpen most erről szeretnék beszélni, és azt hiszem, hogy egy jó példa az a megújulásra, illetve egy jó hasonlat, vagy egy szinonim kifejezés az, amikor arról beszélünk, hogyha van benned éhség az ige hallása után, az már egy nagyon-nagyon jó jel afelé, hogy megújuljál. Ugye szokták mondani azt, influenzás, meg ilyen mindenféle fajta betegségek után, amikor az embernek a gyomra, láza, orra, mindene nem ott van, ahol mikor egészséges, hogy a gyógyulásnak az első jele abban mutatkozik meg igazán, mikor visszajön az étvágy. Nem tudom, hogy tapasztaltál-e ilyet. Olyankor, amikor az embernek ilyen mindenféle testi tünetei vannak, hát mindenhez van kedve, csak enni nem. De persze nagymama mindig tumkolta, meg anyu, meg apu, hogy enni kell, meg kell az erő. De a lényeg itt most ebből nem ez, hanem az, hogy amikor a test reagál a gyógyulásra, a test abban az állapotban van, hogy az egészség útjára lép, és kidolgozza magából a betegséget, akkor az első jele ennek az, hogy visszajön az étvágyad, és elkezdesz újra enni, úgy, mint ahogy előtte. Most szellemi értelemben egy picit hadd húzzak párhuzamot, természetesen nem minden ilyen jellegű hasonlat tökéletes mindenben, picit ez is sántít, de amikor az emberben megjelenik a kívánság arra, hogy szeretnék közelebb kerülni, szeretném az igét érteni, szeretném azt, hogy megújuljon bennem az igének az ismerete, szeretném igazán azt, hogy enni akarom az igét, és megérteni akarom, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó alapállapot. Azt gondolom, hogy ha ez nincs meg valakiben, akkor az az ember szellemi értelemben, vagy nem is tudom, hogy ez jól mondhatom, inkább lelki értelemben, tehát olyan beteges állapotban van. Tehát nem ideális állapotban van az ember, aki nem éhes az igére. Ugye a boldog mondások, vagy az áldott mondások a hegyi beszéd részeként arról is szólnak, amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot. Hogyha azt nézzük, hogy valaki nem éhezi és nem szomjazi az igazságot, az lehet boldog vagy áldott. Csak azt hiszem, hogy részlegesen. De Jézus ezt szó szerint mondja. És bizonyára itt nem arról van szó, hogy a karácsonyi ebédre éhes valaki újra és újra és újra, hanem arra, hogy szomjozza Istennek a közelségét, és szomjozza az ő jelenlétét, és szomjozza azt, hogy vele közösségben legyen, és szeretne beljebb menni, mélyebben megismerni őt, mélyebb kapcsolatba kerülni vele, és szeretné azt, hogy megelégítessen, és jól lakjon. Jól lakjon az igével, és akár úgy menjen haza egy vasárnapi Isten tiszteletre, hogy most jó, igazán jól laktam, ez most nagyon jól táplált engem ez. Mégis vannak olyan testvérek, akik annak ellenére, hogy a mellette ülő így megy haza, hogy jól lakott, és megkapta azt, amiért jött, és többet kapott annál, mint amit kapott, a másik, vagy a mögötte ülő pedig úgy megy haza, hát neki ez semmit nem mondott, semmit nem adott. Úgy hiszem, hogy nagyon sok esetben akkor lehet megtölteni valamit, akkor lehet megtölteni valakit, hogyha van fogadókészség, hogyha a szív nyitott rá, hogyha van befogadókészség erre. Nagyon sok esetben szembesül sok prédikátor azzal, hogy elmondja az igazságot az igéből, és aki hallgatja, az egyik így reagál, a másik pedig úgy reagál. Az egyik befogadja, megváltozik az élete, és ugyanazt az üzenetet, ugyanazt a tanítást, ugyanazokat a mondatokat hallja a másik, és az pedig egészen máshogy reagál, hozzá gondolja a saját gondolatait, az elképzeléseit a dologhoz, vagy be se jut a szívébe, mert kemény, és nem azért van ott igazából, hogy tanuljon, hogy megváltozzon, hogy fejlődjön, hanem szokásból, vallásos dologokból, elképzelésekből, és hát akár csak hagyományból. Ez a hozzáállás, ez a mentalitás úgy gondolom, hogy nem annyira nagyon jó, mert ez beszűkít bennünket. Kinek kell megújulni? Ez is egy nagyon fontos és nagyon érdekes kérdés. Én úgy hiszem, hogy nem bonyolult erre a válasz, hogyha rágondolsz arra, hogy vajon egy egy-két hónapos, egy-két éves kisgyereknek meg kell újulni? Nem nagyon, neki növekedni, fejlődni kell. Megújulni annak kell, aki már idősebb. Aki eljutott valahova, és valahol megrekedt, vagy esetleg visszafejlődött. Annak kell újra előre jutni. Tehát a megújulás nagyon sokszor, és ez a tanítás is leginkább azoknak szól, akik keresztények már egy ideje, eljutottak valahova, szeretnének tovább lépni, de valahogy nem látják azt, hogy hogyan tudnak azon a küszöbön túllépni, vagy hogyan tudnak a következő lépcsőfokra jutni. És ezért most olvassuk el a Galata levél 6. fejezetéből a 9-es, 10-es verset, ami a kezdő igesorunk, és segít nekünk ebben a témában elmélyülni. Hát Galata 6, 9-es, 10-es vers mondja. A jó téteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk majd, ha el nem lankadunk. Annak okáért még időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, de leginkább hitünk házanépével. Ez az igevers, úgy gondolom, hogy egy alap igevers a témában, nagyon jól idevág, még hogyha nem is gondolnád első sorban azt, hogy hát ez mennyire nagyon passzol a mai üzenethez. Én úgy gondolom, hogy ebben a pár igében olyan kijelentések vannak, amik kulcs momentumok mindannyiunknak az életében. Itt van a bibliai válasz arra, hogy a legtöbb keresztény miért nem tud aratni, a legtöbb keresztény miért nem tud a következő szintre lépni, és a legtöbb keresztény miért fárad meg, vagy miért fáradhat el. Nem a teljes válasz van meg itt, hanem csak egy állítás, hogy ne lankadjatok el, és cselekedd a jót. Itt cselekvésre való felszólítás van, és ugye a kérdésre a válasz, hogy miért nem arat, vagy miért nem jut a következő szintre, miért fárad el sok ember, sokszor abban van, hogy azelőtt megfáradnak, mielőtt aratnának. Azelőtt feladják, mielőtt aratnának. Azelőtt hagyják abba a munkát, a cselekvést, az imádságot, a hozzáállásukban, a változás, mielőtt eljutnának arra a pontig, hogy eljönne az, amivel kapcsolatban hitben állnak, aminek a tényleges meglétele önmagában felfrissíti őket. Mire gondolok itt? A hosszú, elnyújtott harci helyzetek, úgymond, a hosszan elnyújtott, nagyon hosszú ideig tartó problémák oka lehetnek azoknak a dolgoknak, amik miatt az ember feladja idő előtt. Lehet ilyen egy hosszan elnyúló betegség, akár a saját maga életében a kereszténynek, vagy akár rokona, családtagja, testvére, barátja bárkinek az életében. És ugye ez a betegségnek a jelenléte és a gyógyulásnak a hiánya időnként frusztráltságot és fáradtságot okoz. Ugyanígy okoz frusztráltságot és fáradtságot az, amikor az emberek folyamatos békétlenségben élnek. Amikor folyamatosan kívül vannak Isten békességén. Amikor folyamatosan viszály van, amikor folyamatosan úgy érzik, hogy el vannak lehetetlenítve az érzelmeikben, és nem tudnak igazából megpihenni egy picit, hogy nyugalomban legyenek. Sokszor az emberek így eljutnak arra a szintre, amikor a úgynevezett mentális fáradtság miatt adják fel az álmaikat, a mentális, tudatos kitartásuk alábbhagy, és elengedik a céljaikat, elengedik a hitüket. És ez a túlzott, megfeszített terhelés, ez a túlzott, megfeszített nyomás, ez a túlzott, folyamatosan jelenlévő, valaki ezt támadásnak nevezi, de én nem szeretem ezt támadásnak hívni, ez az embert beszűkítheti a gondolkozás módjában, beszűkíti az érzelmeiben, és ilyenkor az ember a koncentrációját elveszíti, és egyre inkább fókuszál és figyel arra, hogy ő milyen helyzetben van, és nézi az órát, és nézi a naptárat, mert elteltek hetek, hónapok, akár évek, nem változott meg a helyzet, és ez a túlzott, megfeszített terhelés ugye nem tartható fent vég nélkül. Időről időre szükségünk van pihenésre, fizikai értelemben is, szükségünk van arra, hogy megpihenjünk mentálisan is, és Azt hiszem, hogy nagyon jó példák vannak a Bibliában arra, hogy maga Isten ezt hogyan csinálta, maga Jézus Krisztus, aki az atyának a képe, ezt hogyan csinálta, és hogy a szolgálatok ezt hogyan végezték. Annak ellenére, hogy nagyon sok nehézségen mentek keresztül időről időre. Ugye a teremtés történetét mindenki hallotta, olvassa a világ és ismeri, és ott ugye a hetedik napon ugye Isten azt mondja, hogy ő megnyugszik. És bizonyára nem azért értelemszerűen, mert ő elfáradna, ő nem fárad el sohasem, hanem egy mintát, többek között egy mintát mutat be nekünk arra, hogy hat napon munkálkodjál, hetedik napot azt szenteld meg. Ez nem egy törvény, ami számunkra, hanem egy olyan fajta rendszerességet vetít előre, vagy mutat meg nekünk, egy olyan alapelvet, amivel maga Jézus is példát mutatott, amikor a testben élt a földön. Nem azzal töltötte minden egyes napját, percét, utolsó pillanatig és utolsó fizikai és idegszáláig, hogy szolgál, megy, betegeket gyógyít, prédikál és tanít, hanem ezt megtette, aztán megpihent. Aztán erőt gyűjtött, aztán megint megtette, aztán megint elvonult egy picit, visszavonult, háttérbe vonult, aztán utána újult lendülettel megint ment előre. Vannak persze időszakok, amikor ez a nekifeszülünk dolgoknak, ez hosszabb ideig tart, és csak egy ideig tart, vagy van lehetőségünk megpihenni, aztán megint dolgozunk, a fizikai életben is így van, ez a házkörüli munkákban is így van ez, a tavaszi és az őszi nagytakarításnál is így van ez, mindig így van ez, hogy vannak időszakok, amik kicsit hosszabbak, rövidebbek, de a tudatos pihenés, a tudatos fizikai és mentális pihenés, az azt hiszem, hogy nélkülözhetetlen ahhoz, hogy meg tudjunk újulni. Mielőtt még azt gondolnád, hogy ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogy, illetve ezt meg tudjuk úgy tenni, inkább így fogalmazok, hogy csak saját magunktól, saját erőnkből, akkor el kell mondjam neked, hogy nem erre gondolok. Ha ez lehetséges lenne, akkor nem kellene gyülekezetbe jönni, nem kellene istentiszteletre jönni, nem kellene ige hirdetést hallani. Nem egy világi módszert szeretnék nektek bemutatni, nem egy pszichológiai tantételt szeretnék nektek itt prédikálni, bebújtatva keresztény köntösbe, egyáltalán nem, hanem az eredetit szeretném az igéből megmutatni nektek, amit használ egyébként a világ is, és a pszichológia is, és sok minden más dolog is. Tény, hogy a folyamatos feszültség, a folyamatos nyomás az embert kifárasztja. Azt szokták mondani, hogy, illetve hát a hadtudomány, azt hiszem, hogy így működik a világ szinte minden hadseregében, hogyha háború van, akkor a front vonalon harcoló katonákat időről időre leváltják, hogy a háttérbe kerüljenek. Nem addig harcolnak a fronton, míg el nem esnek vég nélkül, hanem ott vannak egy hetet, két hetet, nem tudom pontosan, de egy idő után a szabály az, hogy le kell őket váltani, háttérbe kell vonulni, és egy friss egységet kell előre küldeni, aki végzi a frontvonalon azt a katonai műveletet, vagy munkát, amit ugye ilyenkor el kell végezni. És aki háttérben van, megpihen mentálisan, feldolgozza mindazt, amivel szembesült, kapnak segítséget, és amikor készen állnak újra, hogy a frontra menjenek, akkor leváltják azokat, akik ott vannak. Ha van lehetőség, akkor akár körforgóban, de mindig váltják egymást azok, akik a legnagyobb és a legerőteljesebb nyomás és keresztűzben vannak. Pihenni, feltöltődni mindenkinek kell. Hát még nekünk keresztényeknek, akiket mindenféle nyomás és mindenféle dolog ér. És ugye az Úr az olyan Úr a mi életünkben, aki mindenen keresztül ment, amint mi. Mindennel szembesült. A nyomással, a fáradtsággal, az éhséggel, a hideggel, a megvetéssel, a szeretettel, a gyűlölettel, a smúzolással, a nyájasokkal, a nyájas beszédekkel, a szembeköpése mindennel szembesült. Minden tud. De már az Ószövetségben is megvan írva, az Ézsaiásban, a 40. fejezetben, Ézsaiás beszél erről, a 28-as versben, hogy 31-esig fogom majd olvasni, hogy hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait, nem fárad és nem lankad el végére mehetetlen bölcsessége. Kiről van itt szó? Az Úrról, a mi atyánkról, a mi Istenünkről. Őről van szó. És mit mond utána? Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Dicsőség neki ezért, ugye? Ki az, aki meg tud fáradni? Aki valamit csinált előtte, ugye? Ha valaki a tévét nézi egész nap, legfeljebb a dereka fárad el a sok fekvéstől. De igazából abban nem lehet nagyon kifáradni. És van itt egy olyan igevers, a 30-as, ami szemnyitogató. Így hangzik. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Halleluja! De jó ez az igevers, ugye? Nos, ez automatikus? Elfáradok, akkor simán, frissen fogok másnap ébredni? Van itt több kulcs dolog, és igazából, hogy végére érjek a mai üzenetnek, tovább kell haladjak, de egy pár mondatot itt hadd beszéljek még erről. Ugye elfáradnak az ifjak is, és itt ez utal arra, hogy az idős emberekre szokták mondani, hogy végig dolgozták az egész életüket, most már pihenjenek, nyugdíjas korukat éljék meg, és ez így is van természetesen, és nem kell az idősebb generációt és korosztályt olyan dolgokkal terhelni, amiknek a terheit már az ifjabb generációknak a dolga elvégezni és megtenni, de itt azt írja, hogy az ifjak is megfáradnak. És nem csak, hogy az ifjak, hanem a legkülönbek is. A legkülönbek is. Hogyha nézed az ószövetségi hithősöket, akár Ábrahámtól, Mózesen át, Dávid és bárki, mindegyiknek az életében ott volt az, hogy időnként meg kellett kicsit álljon, és azt mondja, hogy fú, itt most kell valami, ami engem tovább visz, tovább lendít ezen a holdponton, mert hogyha ebbe én beleragadok, akkor onnan már nem nagyon van kiút. Megtántorodnak a legkülönbek is. A leg különbek is. Azok, akikre úgy nézel előre, hogy példakép és nagy ember, és micsoda szolgálat, és micsoda prédikátor, és micsoda ez, és micsoda az, és vezérigazgató, és sok pénze van, és neki könnyű az élet, mert szinte egy burokba született, és az az ige, ami itt van, ez igazság. Hogyha az ember nem óvatos, és nem tudatosan figyel erre, akkor meg tud könnyen fáradni. Hány prédikátor, hány pásztor mondhatja el magáról azt, hogy belefáradt. Teszi, végzi, csinálja a dolgát, és nem feltétlenül jön visszaigazolás arról, hogy amit csinál, az jó, és hogy annak van értelme, sőt, akár az jön vissza a kedves gyülekezeti taktól időnként, nem tőletek, ez mástól hallottam, hogy ez nem jó, az nem jó, amaz nem jó, és ez a baj, és miért nem így van, és miért nem az van, és miért nem így vagyunk, és miért nem annyian vagyunk, és hogy mégis ez hogy van, és csak a kritika, és az összes olyan negatív dolog, amit az ember elfogad, meghallgatja abba az értelemben, hogy igen, ezek így vannak, látom én is, de mi a segítség a te részedről? Szóval az ember szembesül időnként azzal, hogy megfárad, és az Úr ezt tudja. Azért érdekes dolog ez, hogy megfáradnak a legkülönbek is, mert nagyon sokszor ezek a legkülönbek, te, mi, arra vagyunk elhívva, hogy az Úr munkáját végezzük, nem a sajátunkat. És abban megfáradni, hogy az Úr munkáját végezzük, azt hiszem, hogy igazságtalan lenne Isten részéről, hogyha ő ebben nem adna nekünk segítséget. És ebben van a mai üzenetnek a lényege, és erről szeretnék ma beszélni, hogy nem hagyott minket egyedül, hogy mi egyedül üljünk, vagy dolgozzunk, vagy csináljuk a dolgunkat, mert nem magunktól kell tenni azt, amit teszünk, hanem az ő segítsége által. Na de nézzük meg az igét, ami ezzel kapcsolatos. A János evangélium a 14. fejezet 16-os, 17-es verse így szól. Ezek Jézusnak a szavai, amikor is a Szent Szellemről beszél, mint ígéret szelleméről, és ezt mondja a tanítványoknak. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Halleluja! Lehet, hogy nem mérjük föl ennek az igének a súlyát, de az egyik legjelentőségteljesebb kijelentés az Új Szövetségben ez az igevers, illetve az, ami ezekkel foglalkozik, hogy ő a saját szellemét adja oda nekünk. Ráadásul Jézus egy olyan dolgot mond, amit az ember, hogyha a testi szinten néz, az érzéki szinten néz, akkor azt mondaná, hogy hát ez valahogy nem jött össze Jézusnak. Ezt valahogy át kéne értelmezni, vagy biztos rossz a fordítás, mert hogy azt mondja, hogy a világ nem fogadja be őt, oké, ezt értem. De hogy ti ismeritek őt, és ti tudjátok, hogy ki ő. Tehát az ember, mikor néz keresztény testvéreket, vagy időnként saját magunkra, amikor nézünk, akkor szinte az a döbbenetes, hogyha valaki ismeri a Szent Szellemet. Az a különleges, az egyedi, pedig ez kéne a természetesnek. Azt mondja Jézus, hogy ti ismeritek őt. Mi meg vadásszuk azt, hogy vajon melyik keresztény testvérünk ismeri legalább egy picikét a Szent Szellemet. Hogy milyen ő, hogy ő hogy segít, hogy milyen módon van ő velünk. Ez nem az ítélet, és nem a károsztatás, és nem a ledegralálásnak a kijelentése a részemről most, hanem a láthásban járnék, vagy járnánk, akkor ezt a megállapítást tehetnénk, ha mossam kicsit a kezeimet, hogy magyarázzam a szavaimat. De azt hiszem, értitek, hogy mit akarok ezzel mondani. Itt ugye úgy beszél a Szent Szellemről egyértelműen, hogy vigasztalónak nevezi őt. Vigasztalónak. Ez a szó, hogy vigasztaló, ez a parakleitos szó összesen 5 helyen szerepel csak az Új Szövetségben. Mind az 5 alkalommal János apostol szájából vagy tollából származik. 4 alkalommal itt a János evangéliumban van ez megemlítve, és egyértelműen a Szent Szellemre utal. 1 alkalommal János a levelében utal ezzel a szóval valakire, aki nem a Szent Szellem, hanem Jézus. És ezeket az igéket fel fogom olvasni, jó? Az összeset. 5 ige, gyorsan a végére érünk. Szeretném, ha figyelnél erre. János 14-16, tehát még egyszer. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. János 14-26. Ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe jutatja mindazokat, amiket mondtam néktek. János evangélium 15-26. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak szelleme, aki az Atyától származik, ő tesz majd én rólam bizonyságot. Mi nekünk, akik ezeket az igéket sokat hallottuk, sokat olvastuk, ismerősen csengenek ezek az igeversek. Egyértelmű egyébként itt ezekből, mindegyikből, hogy a Szent Szellem személyére, Szent Szellemre mutat és őre utal. Hisz mondja is, hogy az Atyának a szelleme. És meg is magyarázza a 14-26-ban, a vigasztaló pedig a Szent Szellem, János 16.7-ben, ezt még nem olvastam, ugye? De én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Amen. Van egy a János levélben is, csak azt nem írtam ki magamnak, úgyhogy megkeresem, az első János levélben van. Uram, segíts meg! Igen. Az első János levél, második fejezet, egyes verse mondja ezt. Én fiacskáim, ezeket azért írám néktek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Ez a szószóló szó ugyanaz, a vigasztaló, parakleites szó itt a Bibliában, csak máshogy van fordítva. Itt értelemszerűen és egyértelműen ez a kifejezés Jézus Krisztusra utal. Na, menjünk tovább. Ki is vetítjük most ezt az igevers, illetve ezt a görög szót, és látni fogod azt, hogy ez a szó, amit ugye István is többször említett már, jelenti azt, hogy ő vigasztaló, másodlagos, illetve egy másik jelentése, nem másodlagos, rosszul mondtam, tehát pártfogó, szószóló, közbenjáró, védőügyvéd. A harmadik pedig segítségül hívott. Erre a harmadik jelentésre szeretnék hangsúlyt fektetni ma, mind a mellett, hogyha látjuk ezeket a meghatározásokat, egyértelműen ugye illik Jézusra is, nem? Hisz ő a mi védőügyvédünk, ő a közbenjárónk, ő a szószólónk, ő a pártfogónk, ő vigasztal minket, ő hívjuk segítségül, de felszeretném olvasni ennek a szónak a egy ilyen bővített értelmezését, vagy magyarázatát. Tehát mit is jelent a görögben ez szó szerint, vagy inkább teljesebben? Valaki, akit mellénk hívunk, hogy segítsen nekünk, hogy valami ellen együtt álljunk ki vele. Velünk dolgozik, felveszi a mi gondjainkat, és azok ellen dolgozik, mintha mi magunk mennénk azok ellen. Ez ennek a kifejezésnek, ennek a szónak a jelentése. Elmondom még egyszer az elejét, jó? Valaki, akit mellénk hívunk, hogy segítsen nekünk, hogy valami ellen együtt álljunk ki. Felvetít ez egy kérdést, maga a szó, ugye, hogy a Szent Szellem ő a segítő, ő a pártfogó, mindenféleképpen egy olyan személy, olyan valaki, aki a mi segítségünkre van, ami életünknek a megkönnyebbítésére, a mi életünk a szolgálatunk betöltésére. Tehát felvet itt egy kérdést, hogy kinek lehet segíteni. És azt hiszem, hogy amikor erre a kérdésre megadjuk a pontos választ, akkor nagyot lépünk előre azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyuljunk a Szent Szellemhez, magához, Istenhez, az Istenséghez. Mert sokan azt gondolják, hogy segíteni bárkinek lehet. De nem lehet mindenkinek segíteni. Megmondom, hogy milyen szemszögből gondolok én most erre. Hogyha te engem megkérsz arra, hogy a nappalitban a szekrényt tegyük arrébb, akkor ketten megfogjuk azt a szekrényt, és arrébb tesszük. Ezáltal kvázi én segítek neked abban a munkában, amit te egyedül nem tudsz elvégezni. Érthető? De ha te arra kérsz meg, hogy segítsek neked, miközben te a tévében nézed a műsort, és te nem akarsz részt venni ebben a munkában, akkor te engem nem segítségül hívtál, hanem arra hívtál, hogy én csináljam meg helyetted azt, amit együtt meg tudnánk csinálni. És sokan így gondolkoznak Istenről és a Szent Szellemről, hogy jöjjön a Szent Szellem, és végezz el azt a munkát, amit csak tud, és mindent, úgy, hogy én abból kimaradok, nekem legyen jó. Nekem a szekrény legyen betolva a helyre, én legyek meggyógyítva, én legyek gazdag, és legyek áldott, és legyek sikeres, és legyek kiegyensúlyozott, és legyek boldog. A Szent Szellem ezt végezz el az életemben. De a Szent Szellem nem arra küldetett, hogy helyetted végezzen el dolgokat, hanem arra, hogy neked segítsen. Tehát mit feltételez ez? Hogy neked csinálni kell valamit. És abban, amit te csinálsz, abban ő segít neked. És amikor te rájössz arra, hogy igazából, amikor te együtt emeled vele a szekrényt, akkor az ő ereje, te csak ott vagy, és nem a te fizikai, mentális, vagy akármilyen erőd végzi azt a munkát, hanem ő megcsinálja, de neked, a te szíved, a te hozzáállásod, ez meg kell legyen ebben. Nem azért küldetett a Szent Szellem, hogy helyettesítsen bennünket, hanem arra és azért, hogy segítsen nekünk. És ami a döbbenet, hogy gondolj bele, Jézusnál ugyanez volt a helyzet. Jézusnak a szolgálatát segítette a Szent Szellem? Hogyne? Sőt, Jézus nem tudott a Szent Szellem nélkül csodákat tenni. De nem a Szent Szellem gyógyította meg a betegeket Jézus nélkül. Jézusnak tenni kellett, Jézusnak oda kellett menni, Jézusnak ki kellett mondani, Jézusnak cselekedni kellett, Jézusnak hajnalba föl kellett kelni, rá kellett lépni a vízre, és akkor a Szent Szellem segített neki, mert az ő kenetében csinálta mindezt, és el lett végezve az a munka, mi az atyának az akarata volt. A Szent Szellem nem végezte el a gyógyításokat, nem végezte el a tanításokat, nem végezte el a démonikus szabadításokat Jézus nélkül. És Jézus sem tette ezt meg a Szent Szellem nélkül. Csak miután a Szent Szellemmel fel lett kenve a szolgálata elején. Ők együtt dolgoztak. Mondjuk azt, hogy a Jézusnak az ereje, és persze ő Isten és ember is volt együtt, de a Szellem erejében végezte mindezt. És ahogy működött a Szent Szellem Jézusnak az életében, ugyanúgy működik a mi életünkben is. Amikor mi arra várunk, és úgymond várjuk a csodát, hogy valamit tegyen Isten a mi érdekünkben, időnként ő megteszi ezt, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszor ez úgy működik, hogy te fölkelsz, és elkezdesz valamit csinálni, és akkor azt ő megáldja. Ez nem jelenti azt, hogy bármit, amit csinálsz, az rá van kényszerítve a Szent Szellem, hogy ezt mindenképpen megáldja, és mindenben segítsen neked, hogy leugrasz a szikláról, és hogy jó, Szent Szellem segíts nekem, hogy túléljem. Amire ő vezet téged, amire a Szellem vezet téged, azt neked el kell kezdened megtenni. És akkor azt mondod, hogy de te ezt nem tudom megtenni. Miért nem tudod megtenni? Mert azt gondolod, hogy ezt neked kell megtenni. Miközben azt a Szellem végzi el benned, de nem rajtad kívül, és nem tőled függetlenül. És ezért, amikor hallasz valamit Istentől, és van egy késztetésed, és van benned egy bizonytalanság, hogy most mi lesz, akkor gondolj arra, hogy a Szent Szellem a támogató, a segítő, a pártfogó, a védőügyvéd, ott áll melletted. Ő ne félj, kihúz majd a bajból, hogy az emberek csúnya szemmel néznek rád. Ő segíti. Ha ő hívott el téged, akkor ő végzi el a munkát, de nem tőled függetlenül. És egyébként, ahogy Károli fordította itt ezt a parakleitos szót, vigasztalónak fordította, és abszolút illik a Szent Szellemre azt, hogy ő vigasztal. Ez mutatja azt, hogy van valaki, vagy vannak valakik, akiknek szükségük van vigasztalásra. Kinek van szüksége vigasztalásra? Akit megsértettek, akit megbántottak, akinek nem úgy mennek a dolgok, azt ő elképzelte, akit, hogy is mondjam, sérelemért, annak van szüksége vigasztalásra. Gondolj bele, hogy Jézusnak ugye a testben voltak sérelmei, voltak, idézőjelben mondom, hogy lelki fájdalmai. Hogyne? Mikor látta az övéit, látta a szeretetteit, látta például azt, hogy Lázár meghal, és mindenki körülötte sír, és kétségbe van eső, ez őt is megindította. Mikor letekintett az Olajfák hegyéről Jeruzsálemre, előttem a kép, bár nem voltam ott, és csak az én elmében élesz, hogy letekintett és látta ott az embereket, mint a pásztor nélkül való juhokat, és sírva fakadt. Örömkönnyek voltak ezek? Nem, hanem egy fájdalom volt benne. És úgy hiszem, hogy a Szent Szellem megvigasztalta őt. Mert ő azért adatott, hogy segítsen. Segítsen abban a munkában, amit nekünk kell tenni. Mert ha te nem teszed a kezed a betegekre, a Szent Szellem nem fogja meggyógyítani azon kívül esően azt a beteget, akinek neked kellene a fejére, vagy a hátára, vagy akárhova tenned a kezedet. Tedd a betegre a kezed, És a Szent Szellem ereje kiárad, és a beteg meggyógyul. Tedd rá a munkára a kezed, kezdje valamit csinálni, kezdje dolgozni, és Isten azt meg tudja áldani, és a Szent Szellem segít neked abban. Kezdj el imádkozni, és a Szent Szellem ad neked egy kiejtés, és ad inspirációt. A szádat neked kell megnyitod. Sokan itt el vannak akadva, akik keresik a Szent Szellem keresztséget, és szeretnének nyelveken imádkozni, hasonlóképpen gondolkoznak, hogy hát várok valamit, amit a Szellem végez rajtam, vagy bennem, tőlem függetlenül. De nem fog a Szent Szellem tőled függetlenül imádkozni benned. Ő vágyakozik rá, ő akar, ő ki akar törni, mint a szellem a palackból, vagy mint a túlnyomásos üveg vagy palack, ki akar törni belőled. A szelep az itt van nálunk valahol a szánkban, nyakunkban, az elménkben, hogy annyira tud kijönni, kiáradni belőlünk, amennyire mi kinyitjuk az ajtót a számára. Nem tőlünk függetlenül működik ő. Mi segítségre szorulunk egyértelműen, mert olyan munkára vagyunk elhívva Istentől, amit magunktól nem bírunk elvégezni. A mi számunkra túl nagy az a munka, túl nagy az a szekrény, hogy megmozdítsuk. Túl nagy az a feladat, túl nagy a világ, túl nagy az emberekben a meg nem értés, az ellenkezés, a gőg, és mindenféle, hogy mi a saját erőből tudnánk kezelni, vagy meg tudnánk oldani. És Isten mégis erre a munkára hívott el minket. De nem úgy, hogy mi most akkor abba belegebedjünk, hanem hogy ő adja meg nekünk ehhez az erőt, a segítséget. És ugye azt gondolják sokan, és ez egy ilyen karizmatikus körökben is bevett téves gondolat, hogy a Szent Szellem jön, és Szent Szellem megy. Bizonyos értelemben talán lehet ezt így magyarázni, de alapvetően nem jön-megy a Szent Szellem. A Szent Szellem jön az életedbe, és ott marad. És azt, hogy te nem érzékeled őt, vagy nem látod, vagy nem tapasztalod, az nem jelenti azt, hogy ő elment. Hanem azt jelenti, hogy te lekorlátoztad. Mert itt maga Jézus mondta, olvasom még egyszer a 17-es verset, a János 14-ből. Az igazságnak ama szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Bennetek marad. És nincs apró betűs rész, hogy addig, amíg valami bűnt el nem követsz, addig maradott. Utána már nem. Utána megint kérned kell őt. Vagy addig, amíg te megtiszteled őt, addig, amíg te szent életvitelt élsz, addig, amíg, és mindenféle listákat hoznak, hogy mi minden okozhatja azt, hogy a Szent Szellem elmegy. De itt az igazság nem az érzés oldalon van, hanem a hit oldalon, amit Jézus mondott. Az igazság, és a hitünket nem abba alapozzuk, amit érzünk, vagy érzékelünk, hanem abba, amit Jézus mondott. A Szent Szellem velünk marad. Ha újjászülettél, akkor a Szent Szellem benned van. Nem tudsz szabadulni se tőle. Benned van. Annyira benned van, hogy egyé vált a te szellemeddel. Mint amikor két pohár vizet összetöltesz, az összekavarodik, nem tud utána szétszedni. Egybe forrt, egyé lettél, az atyától születtél. Nem hagy el. Egy másik fajta megtapasztalás az, ami a Szent Szellemnek az erőféle kenete, amikor vesztek erőt, minek utána felruháztattok mennyei erővel, az egy másik dolog. De az újjászületésnél a Szent Szellem bennünk van, ez a kenet megtanít minket mindenre, ez a kenet, ez nem múlik el, ez ott marad, ez bennünket fel tud építeni teljesen. Ez a kenet, ez az erő, ez örökre bennünk van. Ezt mondja itt Jézus. Ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Nem úgy lakik nálatok, hogy beköltözik a Spájzba, vagy a nappalinak a sarkába, ha eljössz otthonról, akkor otthon hagyod őt, bejössz ide, és akkor itt majd megtapasztalod őt. Hiszem, hogyha bejössz ide, érzékelhetően lehet tapasztalni a Szent Szellemet. De most arról beszélek, amikor újjászülettél. Amikor újjászülettél, onnantól kezdve nem kell így imádkoznod, Uram, hallgass meg engem, hanem ott van bent, egyé vált benned. Ott van benned, nem hagy el téged sohasem. Mit mondott Jézus, amikor feltámadt a halálból, és a tanítványoknak mondott egy-két nagyon bölcs, okos dolgot. Ímé, én veletek vagyok a világ végezetéig. Jó, Istenem, miért hagytál engem? Című mondat, vagy kezdetű mondat, mind-mind a tudatlanságból fakad. Mind-mind abból fakad, hogy az emberek az érzékeikre, az érzelmeikre helyezik a hangsúlyt, a megtapasztalásaikra, miközben el kellene kezdeni végre hitben járni. Hogy jön ez az egész a megújuláshoz? Ez az üzenet, ez a témához. Úgy, hogy úgy hiszem, hogy Istentől való megújulás, az úgy lehetséges, hogy a Szent Szellemmel való kapcsolat mélyül. A vele való közösségben az ember beljebb megy. Ez önmagában megújulást és frissességet hoz. Dicsőség neki ezért. Nagyon érdekes, hogy amikor Jézus a Szent Szellemet megígérte itt, ebben a 14. fejezetben, ezt miután tette? Nagyon szeretem mostanában már ideje tudatosan, hogyha van egy-egy ige, ami igazán szól hozzám, akkor nagyon tudatosan keresem azt, hogy mi volt előtte. És nagyon döbbenetes, hogy mi volt itt előtte, hogy odaígérte a Szent Szellemet. Az az igevers, ami arról szól a 12-es versben, ugye többek között, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Ezt mondja Jézus, hogy nagyobbakat is cselekeztek nálam. És itt nem fejezte be, nem zárta le a mondatait, hanem ezután kezd beszélni a Szent Szellemnek az ígéretéről, hogy ezt a nagyobbakat, amiket én cselekedtem, hogy ti fogjátok cselekedni, ezt nem a saját erőből, a saját kútfőből, a saját eszetekből, bölcsességetekből fogjátok csinálni, hanem a Szent Szellem fog benneteket erre elvezetni. Ő lesz, te leszel az, te leszel, aki nagyobbakat cselekszel, és a Szent Szellemet adom neked segítőnek, aki által képes leszel ezt megcsinálni és megtenni. Érthető ez így? Jó az Úr. Ez egy igazi megújulás, azt hiszem. Amikor Isten Szelleme által új megértést kapunk arról, amit eddig is tudtunk, amikor Isten kijelent nekünk valamit azokból a dolgokból, amiket már olyan sokszor hallottunk, de egy új fényben látjuk ezt meg, na az igazi megújulás, frissesség, nem? És minél inkább többet tudunk valamiről, annál inkább igaz az, ha valamit hallasz, akkor nem azt fogod hallani 5., 10., 100. alkalom, ezt már annyiszor hallottam. Nincs már valami új pásztor, már annyira lerágott csont ez a számomra, mert valami nagyon frisset akarok, valami újat akarok hallani, mert ezt már annyiszor hallottam. Na ez a fajta reakció elárulja azt, hogy amit hallottál 50-szer, 100-szor, az nem él benned. Mert ha élne, akkor ez olyan frissességet hozza neked, és olyan örömöt, hogy de jó, hogy ezt erről beszélsz, ezt igazán értem, és olyan átütő ez, és olyan jó, hogy ezt megtapasztalom én is. Halleluja! Még 200-szor hallanám ezt. De jó. Természetesen igazság van abban, hogy változatos táplálék, prédikációkban sok mindent érintünk, nem mindig egy témát mondszolgatunk, természetesen ez igaz, ugyanakkor újra és újra és újra vissza kell térjünk azokhoz a dolgokhoz, amikről úgy gondoljuk, hogy alapok, amikről úgy gondoljuk, hogy már tudunk róla, mert mindent nem tudunk róla. Lehet még többet tudni, lehet máshonnan nézni, lehet frissen megérteni dolgokat, olyanokat, amiket időnként régebben már megértettünk. Az ember, amikor megért valamit, az ember, amikor kap egy lökést Istentől, az ember, amikor újjászületik, időnként néha egy isteni találkozás, egy isteni megértés, akár egy profécia, vagy egy valami tényleg Istentől jövő személyes érintés, akkor a lökést tud adni nekünk, hogy nagyon sokáig azzal a lendülettel nagyon sokáig el tudunk jutni. De az autót, ha meglököd, vagy a kerékpárt, vagy bármit, előbb-utóbb az megáll. Mert a lendülettel el lehet jutni valameddig, de onnantól kezdve, hogy meglökted, megy, gurul, de aztán lassul, és előbb-utóbb megáll. Úgy hiszem, hogy mielőtt megállnánk teljesen a lendületben, előtte kell újra valami erőt kifejteni, ezt értsétek jól, hogy megmaradjon ez a sebesség, vagy akár még gyorsuljon is ez a dolog, mert ha megáll valami, utána azt elindítani mindig sokkal nehezebb, mint a lendületet fenntartani, vagy a sebességet fenntartani. Hogy és miként gondolok én erre? Úgy, hogy kellenek azt hiszem az új impulzusok Istentől, kellnek azok a személyes találkozások a Szent Szellemmel naponta, hetente, de ide legalábbis időről időre, amikor az ember Istentől kap valamit, és ez a Szent Szellemnek az a fajta új bora, amit folyamatosan innunk kell. És tudom, hogy amikor Jézus erről beszélt, hogy az új bort nem öntjük a régi tömlőkbe, akkor elsősorban arról beszélt, hogy a Szent Szellemet nem lehet kitölteni egy világi embernek a szellemébe. Újjá kell születni, és úgy lehet a Szent Szellemet betölteni az embert, hogy az ember megújult ő általa. Mert hogyha a bort beleöntjük, az új bort a régi tömlőkbe, a régi tömlő ugye repedezett, öreg, száraz, kifolyik belőle a bor, és akár még nagyobb szakadás lesz azon a tömlőn. De mégis úgy vagyunk időnként, hogy újjászülettünk, belénk lett töltve ez az új bor, a Szent Szellem, de mégis a tömlőnk az egy kicsit úgy megfárad. Mégis a tömlőnk, a szívünk, a lelkünk, az életünk egy kicsit olyan repedezetté válik. És jönne a Szent Szellem ő az új borával újra, hétről hétre, hónapról hónapra, jönne ő, hozna ő friss dolgokat, és önti is beléd, minden vasárnap önti beléd. De amikor az embernek a repedezett szívéből ezek kifolynak, mert ott vannak a repedezett a viszálykodásnak a repedései, a lázadásnak a repedései, a haragnak a repedései, a elégedetlenségnek a repedései, miket mondjak még, a tiszteletlenségnek, meg a pletykálkodásnak, meg a rosszul nézett rám valaki, meg odaült a helyemre a gyülekezetbe, meg a repedései ott vannak az emberben, akkor jön egy üzenet Istentől, és akkor az úgy kifolyik. Akinek a tömlője friss, ruganyos, erőteljes, az meghallja, és úgy megy haza, hogy te jó volt. A másik úgy megy haza, hogy milyen gondok várnak otthon már megint. És nem töltődött föl. És ez kinek a felelőssége? A prédikátor felelőssége? A Szent Szellemnek a felelőssége? A bornak a felelőssége? Az embernek a felelőssége? Hogy a szívünk olyan állapotban legyen, hogy be tudja fogadni azt a bort, és megrészegedjen tőle. Abból a pohárból, amikkel repedések vannak, nem tudsz úgy inni, hogy megrészegedjél, mert mielőtt meginnád, előtte kifolyik belőle. Természetesen nem a fizikai részegségre utalok ezzel, hanem arra, hogy újra és újra teljesítjetek be Szent Szellemmel, mondja Pál apostol, azért, hogy a Szent Szellem eljusson arra a pontra, amikor olyan hatást gyakorol rád, mint amilyen hatást gyakorol és befolyást gyakorol az alkohol a fizikai testre. Hogy átveszi az irányítást. És itt a kulcs dolog ebben nem az, hogy jaj, ne igyál bort, nehogy megrészegedjél. Nem ez a központi dolog, hanem az, hogy igyál Szent Szellemet, vegyél Szent Szellemet, és tőle részegedjél meg, hogy ő vegye át az irányítást. Ez a hangsúlyos. Természetesen ne részegedjél le. Nem támogatjuk a részegeskedést. Nem erről van szó, hanem arról beszélünk, hogy az új bor, a Szent Szellem, ő jön, akar, tölt és tölt. De meg kell ez bennünk maradjon. Ez a megújulás arról szól, ez a frissesség arról szól, hogy úgy nézel ki, kívülről is, belülről is, és az a megítélésed, hogy olyan újszerű vagy, olyan friss vagy, olyan üde vagy, olyan jó veled lenni, mert olyan, nem olyan megkopott, fáradt, mit is mondjak, milyen vagy. Szóval mi nem antik tárgyak vagyunk a római korból, hogy minél öregebb, annál jobb. Nem múzeumi kiállítási eszközök vagyunk, hogy minél régebbi, annál értékesebb. Természetesen a fizikai életkort becsüljük és tiszteljük, de most nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy minél frissebb vagy, minél üdébb vagy, minél lendületesebb vagy, minél inkább tele vagy Szent Szellemmel, annál jobb, nem? Minél inkább meglátszik rajtad a kenet, annál jobb. Dicsőség Istennek! Nagyon-nagyon fontos dolog tudni, hogy Isten számára a világon a legfontosabb az az egyes ember, azaz te és én. Nem azért születtünk újjá, és ez egy téves elképzelés, én úgy hiszem, hogy Isten elhívott minket, azért mentett meg minket, hogy mi az ő munkáját végezzük, mert ha nem végezzük az ő munkáját, akkor meg is hallhatunk, mehetünk őhozzá, és nincs is ránk már itt az ő szükség. Ha nem végezzük az ő dolgát, akkor értéktelen az életünk. Nem hiszek ebben, azért nem, mert nem ezt látom az igében. Azt látom az igében, hogy az ő számára a legfontosabb az az ember egyénileg, egyénesen, egyedileg, azaz te meg én. És a legnagyobb kitüntetés a számunkra és a számodra, hogy a Szent Szellem benned él. Mi az, amit Isten adhat ennél többet? Amikor önmagát adja oda, saját szellemét adja oda. És nem csak, hogy odaadja, hogy megsújítja itt mellette, na, tépje belőle egy darabot, hanem teljesen ezt kitölti beléd. Ez egy kitüntető dolog. És amikor nem elmélkedünk, nem gondolkozunk ezen, akkor azon kapjuk magunkat, hogy nem ismerjük őt, és olyan misztikus ez az egész, hogy beszél itt arról, hogy mi csodákat teszünk, meg hogy betegeket gyógyítunk, meg nagy bátorsággal leszünk, meg természetfeltűnők történnek, meg növekedés, meg áldások, meg siker, és hú de milyen szuper minden. Hol? Kérdezi ezt sok keresztény, hogy ez ilyen álomvilág valahol messze, miközben ott van bennünk. És senki, hangsúlyozom, senki nem tud megakadályozni téged abban, hogy ez onnan belőled kitörjön, és ez valóságba jöjjön, mindaz, amit ő mondott. Amit ő tényként közölt, és amit ő ígért. Dolgozik az életedben, és dolgozik az életeden keresztül. És én úgy hiszem, hogy amikor a Szent Szellem bennünk van, és közösségben vagyunk vele, annak úgyis az lesz a következménye, egyenes arányú következménye, hogy neki fogunk dolgozni. Hogy az ő munkáját fogjuk végezni. Mert lehet végezni az ő munkáját, végezni az evangelizációs munkát, a tanítói munkát, a pásztorlást, az építkezést, a mindenféle munkát lehet neki végezni, neki dolgozni úgy, hogy nincs személyes kapcsolat. Hogy ki vagyunk szárad, és ki vagyunk égve. De hogyha vele megvan a személyes kapcsolat, akkor mindenre van erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít. Akkor nincs az a fáradtság, amely le tudna minket győzni. Akkor nincs az a szürkeség, nincs az egyhangúság, nincs az a depresszió, nincs az a probléma, ami azt tudná mondani, hogy állj, na tovább nem csinálom. Mert megújulok újra, és újra, és újra. Mind, hogy Jézus is ezt tette. Ő mutatta ezt be nekünk. Ez a legfontosabb. Ezt követően a munkák sorában természetesen a világ evangelizálása, Krisztus testének az elsődleges feladata a munkák között, az evangélium hirdetése. Azt, hogy az embereket üdvösségre vezessük, elvezessük őket a Szent Szellem keresztségre, és a tanítványokká neveljük őket. Ezt folyik most is ezt végezzük, ezt hallod innen a pulpitos mögül, ez a munka folyik. De hogyha az ember csak a munka részét nézi, akkor el fog fáradni. És akkor csalódik, és akkor kérdezi magától, hogy de hát uram, miért nem áldottál meg? És az úr meg azt mondja, hogy ezt megáldottalak, miért nem használtad ezt az áldást? Ott volt eddig is benned, eddig is minden a rendelkezésedre állt, kicsi fiam. Nézed az öcsédet, hogy elment, és visszajött, és most levágtam neki a mindenfélét. Hát eddig is ehettél volna te is a barátaiddal, ott volt eddig is neked is. Mondjuk az egy picit más történet, de maga a szimbolika az ugyanaz, hogy minden itt van. Ha megkaptad a Szent Szellemet, már pedig újjászülettél, ott van benned, minden megvan. És ezután még el lehet menni a tengerbe úszni. Az, ami még több vizet jelent, ami még több Szent Szellemet jelent, ami az erőt jelenti, ami a szolgálatra a felkenetést jelenti, de ez egy másik alkalom. Az első pünkösd óta történt ez igazából, hogy a furcsa szóhasználat ez, és értsétek jól, de a Szent Szellemnek a tevékenységi köre egy kicsit megváltozott. Mert amíg az Ószövetségben is ő megnyilvánult, és egyértelműen jelen volt az embereknek az életében, Mózeséban, Józseféban, Dávidéban, stb., addig a pünkösd óta ezt ő nem kívülről végzi az emberben, hanem már belülről. Eddig erre neki nem volt lehetősége. Tehát az első pünkösdig. Most már az embert belülről vezeti, és velünk marad örökké. Dávid értette ezt egyébként, mert amikor rosszát tett a tűzre, akkor úgy imádkozott, hogy Istenem, a Szent Szellemet ne vedd el tőlem, nekem szükségem van rá, nélkül semmit nem tudok csinálni. Csak az ő édes jelenléte, az ő kenete, nem is tudom, hogy fogalmazott, és igazából egy része van leírva a Bibliában ennek, de ő hadd maradjon meg nekem, mondta, imádkozta ezt Dávid. Úgy hiszem, hogy nekünk ígéretünk van arra, hogy velünk marad örökre. Dávidban nem volt belül. Felül volt, ez a kenet elhagyhatta, jöhetett, mehetett, és a felettünk lévő kenet, az velünk is így van, de a bennünk lévő kenet, az nem megy el tőlünk soha. Úgyhogy ez a közelség, ez a belsőséges viszony, amit meg tudunk élni a Szent Szellemmel, ez nagyon messzire el tud minket vinni, hogyha ezt jól éljük meg. Még egy rövid esetet hadd mondjak el, aztán ezzel zárom. Az Ószövetségből, aztán majd valonnan innen folytatjuk legközelebb, hogy Józsefnek az életében is volt valami, az Ószövetség keretein belül, úgyhogy ő nem volt újjászületve, nem volt betöltekezve Szent Szellemmel, de mégis volt valami, ami az ő életében szokatlan volt. Mert amikor megfejtette a fáraónak az álmát, elmondta azt, hogy mit kellene csinálni, és hogyan kellene csinálni azt, amit szerinte csinálni kellene, akkor Fáraó azt mondta neki, hogy Isten szelleme van benned. Olvassuk ezt el, jó? Érdekes dolog, megnéztem több fordítást, és utána elmondom azt, hogy mire jutottam, jó? Tehát 1 Mózes 41-ben van a 37-es verstől 39-esig, amikor is ugye József megfejti az álmot, és elmondja, hogy mit kellene tenni. És tetszék-e beszéd a fáraónak, és minden ő szolgáinak? Mondta azért a fáraó az ő szolgáinak. Találhatnánk-e ehhez hasonló férfiút, akiben az Isten szelleme van? Tehát van egy fáraó, aki mindenféle sokisten hites dologban hisz, aki nem ismer, én nem gondolnám, hogy ő Isten szellemét ismerte volna, hogy a Szent Szellemet ismerte volna, hogy tudta volna azt, hogy mit beszél. Ő a saját meggondolása, vagy saját elképzelése, saját feje szerint, saját meglátása szerint mond valamit, ami igazat, ő azt mondja, hogy benne van, nem benne volt, rajta volt, de észreveszi azt, hogy van valami különleges dolog Józsefen, ami nem az ő személyéből fakad, hanem Isten van vele. És mondd a fára Józsefnek, mivel hogy Isten mindezeket néked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. Tehát ez a fáraó felismerte, nem hívőként, nem zsidóként, nem Isten félő emberként azt a bölcsességet, azt a tudást, azt a természet fölöttit, azt az erőt Józsefen, ami megnyilvánult rajta. És nagyon jól meghatározta a fáraó. Nem hívő emberként. Na most ebből csak azt akarom kihozni, hogyha az Ószövetségben lehetősége volt Józsefnek erre, hogy így az erő megnyugodjon rajta, hogy legyen bölcs, legyen tudós, legyen természet fölötti, akkor nekünk, akik ugyanazzal a Szent Szellemmel rendelkezünk, aki ugyanaz a szellem van bennünk, ami Józsefnek adott bölcsességet, ami Józsefnek megjelentette a fáraó álmát, ugyan ő van bennünk. Nem egy megöregedett, nem egy megfáradt, nem egy kifakult Szent Szellem, aki már aggasztján, és már remeg a keze lába, és már megkopotta az agya, és most már nem tud úgy vezetni minket. Még 2000 évvel ezelőtt még elég fit volt, mert Jézuson keresztül már sok csodát tett, de most már 2000 éve, most már hát eléggé megöregedett szegény. Ő érte kéne imádkozni, hogy megújuljon. Nem, nem. Ő Isten, nem változik meg. Ugyan ő van bennünk is, ami Józsefen volt, ami Mózesen volt, aki Dávidon volt. Aki a profétákon volt, aki által Illés tette a csodákat, és Elízeus, ugyan ő van bennünk. Elmerjük ezt hinni. Kell ezen gondolkodni, kell ezen elmélkedni. És hogyha valami nem oké, valami nem működik, akkor biztos, hogy nem a Szent Szellem a hibás. Nekünk kell valamit máshogyan vizsgálnunk, máshogyan értelmeznünk, máshogyan gondolnunk. Lehet, hogy jobban kell vágyakozzunk utána. Lehet, hogy jobban kell tudatosabban keressük őt. Lehet, hogy jobban kellene koncentrálni rá. Tudod, hogy a Biblia azt mondja az Új Szövetségben, hogy kívánjátok, keressétek a Szent Szellem ajándékait, a nagyobb kegyelem ajándék után, vágyakozzatok utána. Ó, nem, az a veszélyes terület. De a Szent Szellem ajándékok, mert sok rossz dolog történik. Valóban nagyon-nagyon sok szélsőséges rossz dolog van szerte az eklézsiában. De ez nem jelenti azt, hogy ki kell borítanunk a fürdővízzel együtt a gyereket is. Óvatosnak kell lennünk. Nem össze-vissza profétálni, nem össze-vissza tenni azokat a dolgokat, amikre láttunk rossz példákat is. Hanem keresni kell nekünk az igazit, az eredetit. Mert ez az, amire el vagyunk hívva. Ez az, amire küldetésünk van. Ez az, ami segít nekünk, és ami segít neked, és ami segít a világnak. Amen. Amen. Dicsőség Istennek!